Fontos mérföldkő az, hogy októberben egy számjegyű 9,9%-os lett az infláció Magyarországon, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Balatoni Andrást kérdeztem.
A jegybanki prognózis is 10,2% volt a szeptemberi inflációs jelentésünkben közzétett prognózisunk. Ez az adat így az előrejelzési sávunknak az alsó részében található, tehát ez azt jelenti, hogy enyhén kedvezőben alakult az adat, mint amire akár mi is számítottunk. Két fontos eleme volt ennek az infláció lassulásának, az egyik a feldolgozott élelmiszereknek a lassulása, a másik pedig az üzemanyagárak emelkedésének a lassulása. Ez a két tényező megmagyarázza ezt a mérséklődést, és hát előrefelé is azt várjuk, hogy ez a dezinflációs folyamat az év hátralévő részében ez folytatódni fog. De hát nagyon fontos, hogy ugye ez a 10% alatti infláció, ez egy nagyon fontos mérföldkő. Ugye az év elején, januárban még 25% fölötti áremelkedést regisztrálhattunk. Ebben a dezinflációs folyamatban, vagyis az inflációs ráták csökkenésének a folyamatában ez egy fontos mérföldkő, amit megugrott a magyar gazdaság. De nagyon fontos, hogy a dezinfláció előre tekintve is folytatódjon, és hogy így 2025-ben ismételten visszasüllyedjünk a jegybank által célul kitűzött 3%-os szintre.
Mi az, ami segítheti a dezinflációs folyamatok folytatódását?
A dezinflációban alapvetően a fegyelmezett monetáris politikának nagyon fontos szerepe van, de támogatta ezt a dezinflációt a kormányzat versenyt erősítő lépése is, gondolok itt az áros összehasonlító oldalra. Fontos szerepe volt még a dezinflációban a bázishatásoknak, tehát a tavalyi évben nagyon magas áremelkedést regisztrálhattunk, és ez nyilván a bázishatásokon keresztül most az idei évben ez csökkenti az árindexet, és hát általánosságban is elmondható, hogy a tavalyi évhez képest egy sokkal alacsonyabb költségkörnyezet alakult ki. Nagyon fontos dezinflációs tétel ezen kívül még az is, hogy alapvetően a belső kereslet az viszonylag gyengén alakul, és ez pedig azt eredményezi, ugye, hogy a vállalatoknak az átárazási mozgástere az viszonylag szűk. Mindenki meggondolja egy ilyen költségkörnyezetbe akár kétszer is, hogy mire költ és mire nem, és ez a visszafogott keresleti környezet szintén hozzájárult a inflációs ráták csökkenéséhez.
Fennmaradhat-e az, hogy most már kisebb léptékben drágulnak az élelmiszerek? Ugye az élelmiszerek ára 2022. októberéhez viszonyítva 10,4%-kal emelkedett, havi alapon viszont már van egy szerény mértékű 0,1%-os csökkenés. Folytatódhat-e ez a tendencia?
A havi alapon azért az elmúlt hónapokban is már mérséklődést mértünk. Nekünk is vannak különböző metrikáink, amik heti szinten vizsgálják az élelmiszerek árváltozását. Az biztos, hogy a hazai élelmiszerinfláció az kiugró mértékű volt az egész Európai Unióban, és az élelmiszerinfláció nagyba hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon továbbra is azért az Európai Unió legmagasabb inflációját regisztráltuk. Ugye itt ciklikus és strukturális tényezők is ebben fontos szerepet játszhattak, tehát az biztos, hogy nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a magyar élelmiszeripar nagyon hatékonytalan, nagyon alacsony a termelékenysége, elég energiaintenzív, és ezért ezeket a külső sokokat, amik az elmúlt évben érték a magyar gazdaságot, ezek a tulajdonságok, ezek felerősítették. A másik ciklikus rész az pedig elsősorban az volt, hogy azt látjuk különben nem csak az élelmiszeriparban, de a beszállító ágazatokban is, hogy a profitok 2022-ben, akár 2023 elején is nagyon-nagyon jelentős szinten emelkedtek, tehát ezt mi sokszor hivatkozunk erre, mint profitinfláció, és ez azt eredményezi különben, hogy a vállalatoknak azért vannak tartalékai.
Balatoni Andrást, a jegybank igazgatóját hallották. A várakozásoknál valamivel gyengébb lett a harmadik negyedéves magyar GDP adat, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István hozzátette, az elemzők többsége előzetesen arra számított, hogy negyedéves alapon 1,1%-os lesz a növekedés. A KSH közlése szerint 0,9%-kal bővült az év első 9 hónapjában a magyar gazdaság.
Az előző negyedévhez képest 0,9%-os a növekedés, talán ez a legfontosabb abból a szempontból, hogy ezzel bekövetkezett az, amire egyébként mindenki számított, hogy véget ért a magyar gazdaság recessziója, hiszen ugye gyakorlatilag a megelőző negyedévek hivatalos adatai mindig negatív negatívak voltak, és ezért most mondhatjuk el hivatalosan azt, hogy véget ért a recesszió. Kis zárójeles megjegyzés, hogy egyébként a második negyedév adatot a KSH visszahúzta 0%-ra, emiatt igazából most úgy tűnik, hogy csak 3 negyedévig tartott ez a recesszió, és már a második negyedévben véget ért, de ez is csak most derült ki. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a mai adattal vált bizonyossá az, hogy a magyar gazdaság már nem zsugorodik. Ugyanakkor ezt a helyzetet azért árnyalja egy pár olyan tényező, ami miatt messze nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon jó hír, amit látunk a GDP-ben. Az egyik az, hogy azért az elemzők a havi részadatok alapján arra számítottak, hogy ennél erősebb 1% feletti lesz a növekedés, és ugye ehhez képest azért egy kicsivel gyengébb volt ez a felpattanás, és ugye az is árnyalja a képet, hogy azért azt is tudjuk, hogy a gazdaság teljesítménye még így is elmarad az egy évvel korábbitól, 0,3-0,4%-kal, ez pedig azt jelenti, hogy bizony azért ez a második negyedévi stagnálás és a harmadik negyedévi emelkedés összességében nem volt elegendő az, hogy ellensúlyozza a megelőző időszak gyenge teljesítményét.
Tehát ez azt jelenti, hogyha az év egészét nézzük majd, akkor negatív tartományban lesz a magyar gazdaság teljesítménye?
Ez már egészen biztos, ugye az év elején azért még 1,5%-os növekedési prognózisok és tervek is elhangoztak. Most ez már egészen biztos, hogy ez a negatív tartományban lesz, hiszen az első 3 negyedév összességében 1,2%-os visszaesést hozott 2022 hasonló időszakához képest. Ezt egyetlen negyedév már nem tudja a pozitív tartományba fordítani. Inkább az a kérdés, elnézve a negyedik negyedévi kilátásokat, hogy ez az 1,2% ez végül javul-e annyit, hogy az év egészében 1% alatti legyen az éves átlagos GDP visszaesés, vagy 1%-ot is meghaladó mértékű lesz. Ugye ez egy kicsit egyébként még rosszabb annál is, amit az elemzők vártak, mert az elemzők még a mai adat előtt ilyen 0,5%-os gazdasági visszaesést jósoltak az év egészére vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ez most már inkább azért a várakozások felső tartománya lehet inkább, és inkább ennél nagyobb visszaesés a valószínűbb az év egészére nézve.
Erről a 0,9%-os harmadik negyedéves adatról mennyire lesz könnyű majd elrugaszkodni a következő évben, mondjuk az első negyedévben, 24 első negyedévében?
Hát ugye még először jön a negyedik negyedév, ami mivel a mezőgazdaság nagyon jó teljesítménye már az nem nagyon terheli, vagy javítja ezt a negyedévet, ezért elképzelhetőnek tartjuk, hogy lényegesen rosszabb lesz a 0,9%-nál a negyedévben negyedév alapú változás a magyar gazdaságban a negyedik negyedévben, és onnan jön majd az első negyedév, és ahogy említette, és valóban azt várjuk, hogy az első negyedévtől, amikor elindulnak a béremelések, és a béremelések hatására valóban érdemben tud növekedni az előző hónapokhoz, negyedévekhez képest a lakosság vásárlóereje, akkor elindulhat a lakossági fogyasztás fölfele, és ez tudja is javítani a magyar gazdaság teljesítményét. Ezzel együtt is még nagyon nagy a bizonytalanság a jövő évre vonatkozóan, mert ugyan a fogyasztási fordulatot azt várjuk, de ezzel együtt a beruházásokat továbbra is nagyon sok bizonytalanság övezi, az EU források részéről, illetve az állami kényszerű fogyókúr részéről, ami ugye a kiigazítási kényszert jelenti, hiszen még mindig nagyon-nagyon magas a költségvetés hiánya, és ezt azért az elmúlt időszakban is, és várhatóan jövőre is a beruházások látványos visszafogásával próbálja majd kezelni a kormányzat, illetve ugye a nemzetközi környezet is rendkívül bizonytalan, azért nagy felvevő piacain gyengélkednek, ami az export kilátásokat árnyékolja be, úgyhogy jelenleg a jövő évi 2-4%-os tartományban nagyon sokféle előrejelzést tudhat jelenleg is magáinak, hogyha a lakossági fogyasztási bizalom látványosan tud helyreállni, az azért nagyon sokat segíthet abban, hogy az idei gyenge évhez képest jövőre már egy érdemi növekedést láthassunk.
Az európai gazdaságok teljesítményével összehasonlítva ez a mostani magyar adat, ez milyen?
Azt gondoljuk, hogy a 0,9%-os negyedéves növekedés az nem számít rossznak. Nyilván nekünk van honnan növekedni, hiszen a megelőző negyedévek gyengék voltak, ehhez képest a 0,9%-os az szép eredmény. Azt gondoljuk, hogy ez inkább azért a felső tartományban lesz a országcsoporton belül. Az év per év alapú mutató viszont valószínűleg még mindig inkább az alsó tartományban, hiszen a megelőző negyedévek gyenge teljesítménye miatt ez a 0,4%-os éves alapú visszaesés azért azt gondolom, hogy még inkább a rosszabb teljesítmények közé való, úgyhogy egy ilyen nagyon vegyes kép fog kialakulni ezzel kapcsolatban. A jövő évben, ha lesz egy jó évkezdetünk és lesz egy jó növekedési lendületünk, akkor már azért följebb kúszhatunk az éves GDP mutató tekintetében is az európai ranglistán. Ez az év biztos, hogy hogy nem úgy fog bekerülni a könyvekbe, mint a magyarországi felzárkózásnak az időszaka. Egyértelműen az uniós átlaghoz képest gyengébb teljesítmény nyújtott a magyar gazdaság.
Szeptemberben 6%-kal maradt el a hazai építőipari termelés mértéke az egy évvel korábbitól. Ez derült ki a KSH legfrissebb adataiból. Madár István szerint 2024-ben további visszaesés várható. Várkonyi Gyula kérdezte az elemzőt.
Az építőipart nagyjából úgy lehetne jellemezni az elmúlt néhány évben, hogy a koronavírus válság előtti időszakban, tehát 2019-ig egy dinamikus növekedés történt, amit aztán a járvány megtört, és bár utána a teljesítmény még egyszer vissza tudott térni erre a 2019-es csúcsra, azonban a választások után újra lejtmenet jellemzi ezt az ágazatot. A friss adat is azt jelzi, hogy a júliusban megfigyelt egyszeri megugrás, ami a termelést illeti, az inkább egyszeri tényező valamilyen egy nagy átadásnak köszönhető, és az azután érkező augusztus, illetve a szeptemberi adat az havi alapon további visszaesést jelez, tehát ez is inkább azt mutatja, hogy sajnos az építőipar több tényező sújtja, és ezek a tényezők összességében azért inkább lejtmenetre ítélik az ágazatot.
Mi lehet hatással erre a szektorra, a CSOK plusz bevezetése, vagy akár az uniós források felszabadítása adhat-e újabb lendületet?
Ugye a CSOK plusz bevezetése az nem, hiszen ha belegondolunk, valójában most még december 31-ig a CSOK érvényes, a CSOK plusz ehhez képest egy szűkítés. Bár ugye a közbeszédben úgy hangzik el, hogy a CSOK megszűnik, és akkor lesz helyette CSOK plusz, de szigorúan közgazdasági alapon itt a szélesebb hozzáférhetőséget biztosító, már gyerekes családokhoz is eljutó CSOK helyett egy jóval szűkebb hozzáférésű CSOK plusz lesz, tehát ez egyértelműen visszaveti inkább a keresletet, és azt láthattuk, hogy itt már most is egy elég jelentős zsugorodás van, hatalmasat zuhant a lakásépítések száma is, és ami ennél is kellemetlenebb, hogy az építési engedélyek száma még ennél is nagyobb mértékben esik. A másik említett tényező az valóban kis reménykedést jelenthet, amennyiben valóban az uniós források egy része felszabadul, akkor abból el lehet indítani olyan projekteket, ki lehet írni azokat a pályázatokat, amelyeknél reménykedhet a kormány azzal kapcsolatban, hogy gyorsan megérkeznek a pénzek, hogy az valami élénkítést hozhat az építőipar számára, de azért hozzá kell tenni, hogy nyilván ez is azért egy olyan terület, egy olyan bizonytalanság, ami egyelőre azért egyáltalán nem kalkulálható az üzleti tervekben, úgyhogy valószínű, hogy a legtöbb cég az egyelőre nem mer azzal kalkulálni, hogy jönnek az uniós pénzek, és ezek fejében ők akár állami megrendeléseket, akár saját céges fejlesztéseket végre tudnak hajtani. Ezen kívül még ami segíthetne, ugye az, hogyha elkezd tovább csökkenni a kamat, ez természetesen az infláció mérséklődésére van szükség, amennyiben ez folytatódik, akkor szép lassan enyhülhet az a fajta hitelszigor, ami szintén jelentősen fékezi a gazdaságot. Egyelőre úgy tűnik, hogy az idei évi visszaesést a jövő évben egy további termelési volumencsökkenés fogja követni az építőiparban. Sajnos az ilyen típusú ciklikus ágazatoknál jellemző az, hogy amennyiben egy gazdaság ugye recesszióba esik, lassul, akkor az építőipar jellemzően nagyobbakat szokott fékezni, vagy nagyobbakat szokott visszaesni, és amikor nagyon jól megy a gazdaságnak, akkor meg látványosan még jobban megy az építőiparnak is. Ezt láthatjuk most is ebben a mostani környezetben.
Részben a kamatok csökkenése, tehát így a hitelek árának csökkenése, esetleges gazdasági fellendülés, illetve hát 2026-ban ismét parlamenti választások lesznek, és az állami megrendelések megnövekedése tud esetleg középtávon lendületet adni akkor?
Így van, abszolút ez a helyzet. Ugye a nagy kérdés, hogy a költségvetés helyzete pozíciója mennyit javul, hiszen azért azt tudjuk, hogy az építőiparnak nagy megrendelője az állam. Amennyiben a már emlegetett uniós források, illetve a költségvetés általános helyzete lehetővé teszi azt, hogy újabb megrendeléseket dobjon be a kormány nagy mennyiségben az ágazatba, akkor az nagy segítség lehet. És ugye azt tudjuk, hogy a költségvetésnek, a kormányzatnak egy nagyon fontos szerepe vagy küldetése az, hogy jelentős fejlesztéseket hajtsanak végre az országba. Ezt egyelőre nem a gazdaságpolitikai szándék, hanem a hiányzó pénz az, ami gátolja. Amennyiben ebben tud egy kis javulás bekövetkezni a következő egy-két évben, akkor elképzelhető, hogy az állam részéről is egy erősebb kereslet nyilvánul meg az építőipari szektor irányába. Ugyanakkor az látszik, hogy a jövő évet azért még inkább a költségvetési szűkösség fogja jellemezni, tehát ez valóban inkább a következő évektől hozhat el egy látványosabb fellendülést az ágazat számára. Ugye ezzel párhuzamosan a magyar gazdaság is elkezd növekedni várhatóan, ezért azért ez is segíthet, és közvetett módon azzal, hogy a költségvetés helyzetét például javítja az, hogyha az adósság teher csökken, és ez ugye a kamatcsökkentéseken keresztül végrehajtódhat, ez növelheti a mozgásteret szintén mondjuk 25-26-ban már annyira, hogy ez valóban szemmel látható legyen az ágazat megrendelésein is. Tehát azt gondolom, hogy a 24 egy ilyen nyögvenyelős év lesz, és a 25-26-ban részben a politikai ciklus, részben a gazdasági ciklus is azt segítheti elő, hogy föltámadhat az ágazat, addig viszont természetesen az ottani cégeknek ez nem lesz egy könnyű menet, amikor a szerződések kiürülnek a könyvekből, akkor még inkább jellemző lesz az azért, hogy az ágazat helyzete súlyosbodik. Nincsen szó nagy összeomlástól, de az látszik, hogy ez egy kifejezetten kedvezőtlen időszaka az építőiparnak. Azok a cégek, amelyeknek az elmúlt években nagyon jól ment, azok várhatóan egyébként azért ezt bőven ki tudják gazdálkodni és túl tudják élni. Nyilván a kisebb cégeknek okozhat ez nagyobb problémát.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. 90 milliárd forint nyereséget ért el az év első háromnegyedévében a magyarországi Erste Bank. Ezt az eredményt alapvetően egyszeri tételek alakították, mondta az Inforádiónak az Erste elnök vezérigazgatója. Jelasi Radován hozzátette, a hitelállomány növekedése 6%-ra lassult az év első 9 hónapjában, és 45%-kal csökkentek az új hitelkihelyezések.
Az Erste Bank első 9 hónapban, ami a bevételét illeti, azok jelentősen nőttek, miközben a működési kiadások csökkentek, viszont a fő ok ennek a nagyon pozitív első 9 hónapos eredménynek mindenképpen az egyszeri tételek. Egyrészt a babaváró hiteleknek, amiket vissza kellett vezetni fair value-ra, illetve a Sberbank felszámolása miatt az első 9 hónapban tavaly be kellett fizetni pénzt, amit részben ebbe az évbe visszakaptunk. Tehát, hogyha ezeket az egyszeri tételeket levonjuk, akkor tulajdonképpen az adózás előtti eredménye az Erste Banknak körülbelül 10%-a nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A lakossági hitelezésben milyen főbb folyamatok voltak megfigyelhetőek?
A lakossági új hitelezés a tavalyi év hasonló időszakához képest 30%-kal csökkent. Ezen belül is elsősorban az ingatlan finanszírozás csökkent, miközben a személyi kölcsönök körülbelül 10-20%-kal voltak csak alacsonyabb szinten a tavalyi év hasonló időszakához képest. Viszont fontos kiemelni, hogy október hónapban már egy jelentős élénkülést láttunk, sokkal nagyobb az érdeklődést, sőt úgy néz ki, hogy októberben ebben az évben mindenképpen egy maximum érdeklődési szintet érünk el, ami reméljük majd új hitelezésbe is majd vissza fog köszönni az elkövetkező pár hétben, hónapban.
Várható-e az, hogy 2024-ben már a lakossági hitelezésben azért szebb számok lesznek? Megtörtént a CSOK Plusz bejelentés, bár a részletek még nem ismertek. Lendíthet-e ez jövőre a lakáshitelezésem?
Szerintem már maga a bejelentés is sokat segített, ennek alapján is nagyobb volt az érdeklődés, de mi mindenképpen abból indulunk ki, hogy jövőre a hitelezés jelentősen nőni fog. Ehhez a különböző állami támogatott programokon kívül mindenképpen hozzá fog járulni a kamatcsökkentés is, amiből minden bank erre alapozza a saját terveit, és mi mindenképpen abból indulunk, hogy ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy jövőre már egy jelentős gazdasági növekedéssel számolhat az egész ország, beleértve a bankszektort is.
Reálisnak tartják-e a kormány által kitűzött 4%-os gazdasági növekedést 2024-re? Megugorható ez?
Mi is hasonló számmal számolunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a számot a kormány elérje, mert hogyha valakinek ebből lesz jelentős haszna, idézőjelbe, az mindenképpen a bankszektor is, ugyanis ez a gazdaságot mindenképpen előre húzza.
Pár nappal ezelőtt jött a bejelentés, múlt hét pénteken, hogy a magyar állam kiszáll az Erste Bank Hungary-ből, az Erste csoport visszavásárolja a 15%-os részesedését az állami tulajdonú Corvinus befektetési ZRT-ből. Ez megváltoztatja-e az Erste Bank Hungary mozgásterét?
Eddig ennek semmi jele nincsen. Az eddigi tulajdonosaink, tehát a magyar állam és az IBRD is mindenképpen támogatta a növekedési akvizíciós stratégiánkat, tehát ennek alapján a meglévő terveket nem írjuk át. Mi mindenképpen azon dolgozunk, hogy az ország harmadik legnagyobb bankja legyünk. Látjuk, hogy nagy a mozgás, nagy a mozgás jelenleg is a bankszektorban, és ehhez megvolt a támogatás a három tulajdonos részéről, és reméljük, hogy ugyanúgy eddig is a csoport továbbra is támogatja a meglévő stratégiánkat az elkövetkező néhány évben.
János Itinadovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Az Erste vállalati hitel és kötvényállománya egy év alatt 6%-kal növekedett, a KKV hitelek állománya ezen belül 17%-kal, a nagyvállalati és önkormányzati hitelállomány pedig 8%-kal bővült, mondta az Inforádiónak az Erste vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettese. Cselovszky Róbert azt is közölte, hogy a bank által kezelt értékpapírállomány az intézményi befektetőkkel együtt elérte a 4000 milliárd forintot. Elsőként a vállalati hitelezésben megfigyelhető folyamatokról kérdeztem a vezérigazgató helyettest.
Ketté bontanám a választ. A hitelállomány maga gyakorlatilag nőtt, aminek mi nagyon örülünk, mert nem ez volt a várakozásunk. A hitelállomány növekedésén belül viszont volt egy átrendeződés, a zömét a forgalmi hitelek vitték el, a befektetési hiteleknek a kárára vagy hátrányára gyakorlatilag ez a hitelforma, ez egy nagyon csekély mértékben jelent meg. Még egy szempont van, ami viszont valahol megmutatja azt, ami volt egyfajta várakozás, hogy az új hitelek tekintetében viszont volt egy jelentős visszaesés előző év hasonló időszakát figyelembe véve.
Alapvetően mi ennek a visszaesésnek az oka? A magas kamatkörnyezet, elbizonytalanodtak a vállalatok, nem mertek hitelt felvenni?
Hát mind a kettő. Valóban a magas kamatkörnyezet nem indukálta, illetve hogy már a korábbi időszakok kedvező hiteleiből azért elég jelentős mértékben tartalékoltak a vállalatok, tehát amire éppen szükségük volt, azt ezekből tudták fedezni. Illetve hát volt egyfajta ilyen recessziós várakozás is a vállalkozói körben, ami bizonyos mértékig beigazolódott, bizonyos mértékig meg nem. Tehát mi nagyon bízunk benne, hogy az idei év egyfajta mélypont volt, és jövőre már valóban a több ponton megjelölt növekedésre számítunk mi is.
Ugyanakkor elhangzott a sajtótájékoztatón is, hogy az államilag támogatott hiteleknek nagyon nagy szerepük volt abban, hogy legalább valamennyire szinten tartották a vállalati hitelezést. Mit érzékeltek ebből, tehát hogy látják, hogy az a gyarapodás, ami még egyáltalán megjelent, vagy az új hitelkihelyezéseknél mekkora részt hasítottak ki az államilag támogatott hitelek?
Nem csak idén, ez a korábbi években is meghatározó mértéket ölelt, ez a szint gyakorlatilag nem változott. Ebben a kamatkörnyezetben erre viszont feltétlenül szükség volt, ezt azt gondolom, hogy a kormányzat is és a gazdasági szereplők is, hogy így ítélték meg, ezért maradt ez a szint meg. Mi üdvözítőnek tartanánk, ha egy csökkenő kamatkörnyezetben maga a saját forrásból finanszírozott hitelállományunk tudna nőni, mi erre készen állunk, de látszik, hogy most idejében a piac nem ennek kedvezett.
Jövőre milyen év lehet a vállalati hitelezés szempontjából?
Mi egy növekedésre számítunk gyakorlatilag minden szegmensében a vállalati piacnak.
A befektetések szempontjából milyen évet zárt az Erste az év első 9 hónapjában?
Itt is ketté választanám a választ. Tehát egyrészt, hogy egy ősi mondás mondja, hogy aki egy magas kamatkörnyezetben nem tud jó pénzt csinálni, az akkor valamit rosszul csinál, úgyhogy értelemszerűen mi is ezt a lehetőséget ügyfeleinkkel együtt nagyon jól ki tudtok használni. Ezen túlmen, amit viszont kiemelnék, két tényező. Egyrészt az állományunk nőtt az átlagnál jobban, amire bevallom őszintén nem számítottunk, és ezen belül, ami még fontosabb, a rendszeres megtakarítás programban résztvevő ügyfeleink száma nőtt gyakorlatilag majdnem 50%-kal, elérve most már a 65 ezres számot. Amit azért tartunk üdvözítőnek, mert ez egyfajta paradigmaváltás a mi részünkről is már 3-4 évvel ezelőtt ugye elkezdtük azt a programot, hogy azt illettük meg, hogy mindenkinek van lehetősége befektetni, mindenkinek van értelme megtakarítani, ez nem pénzkérdése, csak elhatározási, ehhez kínáljuk mi már évek óta a megfelelő konstrukciókat, és ez látszik, hogy az ügyfelekhez most el is ért.
Ez ugye az Erste Future befektetési program.
Így van.
Ugyanakkor lakástakarék pénztári megoldással is piacra léptek, itt milyen számokat látunk?
Itt is gyakorlatilag a mélyponton túl vagyunk, és újból érdeklődés volt gyakorlatilag az adókedvezmény elmaradását követően is. Mi törekszünk arra, hogy egy színesebb portfóliót tudjunk kínálni az ügyfeleknek, amiben ugyan a nyugdíjtípusú megtakarítás, akár egy célbetét, akár egy lakástakarék pénztár, vagy pedig pont egy szimpla egyszerű értékpapír típusú befektetés szerepeljen. Mi azt mondjuk az ügyfeleknek, hogy ebből tessék választani, vagy legyen meg az igény, és utána mi segítünk neki az ő igényének megfelelően választani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy például a tartós befektetési számla és a NYESZ nyugdíj előtakarékossági számla, amit mindig ugye évvégével szokott fölfutni, ebben azért még mindig vannak a piaci részek oldaláról elmaradások, itt az ügyfelekre gondolok, jóval kevesebben élnek ennek a lehetőségeivel, mint ahogy azt szerintünk mi megérni. Úgyhogy én buzdítok mindenkit, hogy nézzen utána most még egy év végével, hogy legalább egy NYESZ számlát tessék nyitni.
Cserovszky Robertet, az Erste Bank vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.